Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
14. Leó pápa szerint megváltozna a világ, ha mindegyikünk átérezni a másik szenvedését, szolidáris lenne a gyengépekkel és az elnyomottakkal. Erről is beszélt karácsonyi üzenetében a katolikus egyházfő, aki a Szent Péter Bazilika központi lodzsájáról mondott beszédet. Az egyházfő békét sürgetett az emberek között, főleg a konfliktus övezetekben. Elmondta, Jézus Krisztus elsősorban azért a mi békénk, mert megszabadít bennünket a bűntől. Azután azért, mert megmutatja a követendő utat a konfliktusok leküzdéséhez. Legyen szó személyes vagy nemzetközi konfliktusról. A jubileumi szent év végéhez közeledve kiemelte, bezárulnak a szent kapuk, de Krisztus, a mi reményünk, mindig velünk marad. Ő az örökké nyitott kapu, aki bevezet bennünket az isteni életbe. Karácsony örömhíre, a született gyermek az emberré lett Isten, ő nem elítélni jön, hanem megmenteni. Azért jön, hogy velünk maradjon, és ő magát adja nekünk, emelte ki a Szent Atya. Karácsony üzenete az idő egészét átfogja, hangsúlyozta Ternyek Csaba karácsony napján az Egri Bazilikában. Ünnepi homiliájában kiemelte, Jézus születése nem elszigetelt esemény, hanem az üdvösség történet beteljesedése, ahol kezdet, múlt és jelen találkozik. Az örök ige emberré lett, hogy új kezdetet adjon az emberiségnek. Az érsek figyelmeztetett, Krisztus befogadása döntés kérdése, amely alázatot és megtérést kíván. Karácsony öröme mindenkié, senki sincs kizárva belőle. A Szent Mise végén a főpásztor imádságra hívott a háborúk sújtotta térségekért, és békéért az egész világon. Az üldözött keresztény közösségek védelmében az Egyesült Államok éjszaka légi csapásokat hajtott végre az ISIS terror szervezet állásai ellen. Észak-Nigériában, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Trisztán azt írta, ezeket a közösségeket a magyar kormány 2019 óta humanitárius eszközökkel támogatja, a világon elsőként nyújtva célzott, életmentő segítséget a hitük miatt üldözötteknek. A Hungry Helps Magyarország segít program keretében az állandó terrorfenyegetettségben élő katolikus egyház életmentő ellátást biztosító intézményeit, valamint iskoláinak újjáépítését támogatja a kormány olyan térségekben, ahol a szélsőségesek különösen gyakran a keresztény gyermekeket veszik célba. Karácsony első napján országszerte 137 tűzoltói beavatkozásra volt szükség, 35 alkalommal tűzhöz, 102 esetben pedig műszaki mentés miatt hívták a tűzoltókat, közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel tájékoztatása szerint karácsony első napján 22 lakóépület gyulladt ki, 5-ször pedig szénmonoxid miatt hívták a tűzoltókat. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a lakásban lévő száraz koszorú vagy fa percek alatt lángra kaphat, onnan pedig futó tűzként terjed tovább. Csillagszórót ne tegyünk a fára. Lehetőleg kültéren gyújtsuk meg. Fontos még, hogy a gyertyák alatt mindig legyen nem éghető alátét, a koszorút pedig érdemes fémtálcára tenni. Égő gyertyát egy pillanatra se hagyjunk felügyelet nélkül, égő olajra pedig ne öntsünk vizet. Több mint 62 000 cipős doboz ajándékot gyűjtött a Baptista Szeretett Szolgálat. Ebben az évben országszerte 434 gyűjtőponton várták az adományokat. Ezek a cipős dobozok a hátrányos helyzetű térségek valamelyik településére kerültek, ahol az önkéntesek osztották szét. A földeknek nagy szüksége lenne a hóra és a hidegre, de a december őszi borongós enyhe időt hozott, és még a fagy is csak mutatóban volt, írta a Hungaromet Zrt. Az elemzés szerint az elmúlt napokat borongós, párás, ködös idő jellemezte. A napokban naposabbra fordult az időjárás. Az Alföldön már 20-30 cm-es szint alatt még mindig száraz a föld, a fél méternél mélyebb talajrétegbe pedig csak az északi és a nyugati országrészekben jutott számottevő nedvesség az elmúlt időszakban. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen kiderül az ég, elsősorban az északkeleti-keleti tájakon felhős körzetek is maradhatnak. Párásság, foltokban zúzmarás köt képződik a Duna-Tisza közén, csapadék azonban nem várható. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban karácsonyi olvasmányajánlóval várjuk Önöket, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Márti, ezen a héten milyen olvasmányajánlót hoztál a hallgatóinknak? Ez egy különleges adás, hiszen karácsonyi olvasmánylistával érkeztél ide hozzánk, és ahogy már megszokhattuk, ennek a különlegessége talán abból is adódik, hogy nem kifejezetten egy hosszú terjedelmes regényt hoztál, hanem itt gyakorlatilag ez egy bombon. És hogy miért is mondom ezt, azt mindjárt elmondod, lehet belőle csemegézni.
Igen, most kettő kötetet hoztam, mind a kettő karácsonyhoz kapcsolódó, hiszen ez a műsor egy ilyen karácsonyi adás is lesz egyben, és kettő novellás kötetet hoztam. Az egyik az a Régi idők karácsonya címet viseli, másik pedig a Karácsonyi fényeket. A Karácsonyi fények az egy magyar író karácsonyi elbeszéléseinek a válogatása. A Lazi könyvkiadónál jelent meg 2023-ban. A másik, a Régi idők karácsonya, a szintén egy novella válogatás. Abban nem csak magyar, hanem nagyon sok világirodalmi klasszikus szerzőnek is a karácsonyi novelláinak a válogatása van, ami pedig az Athénaum kiadónál jelent meg.
És valóban a bombon arra utalt, amit mondtam, hogy ez egy novellás kötet, egy válogatás, tehát gyakorlatilag a legszebb karácsonyi történeteket válogatták most ide, legkedvesebbeket nyilván a szerkesztő szubjektív nézete alapján. Hogy erre a két kötetre esett a választásod az idei évben, hogy ezeket hozod a hallgatóknak? Hogyan talált meg téged ez a két könyv?
Alapvetően számomra ezek új könyvek. A közelmúltban olvastam őket. Pont azért olvastam, most erről tudjunk beszélgetni. Lehet, hogyha most nem készítettünk volna egy ilyen beszélgetést, akkor az egyik kötetet csak mondjuk jövő héten olvastam volna. De azért választottam ezt a kettőt, egy az, hogy új, másrészt nagyon tudom ajánlani karácsonyra, akár karácsonyi ajándéknak, de akár karácsony utára is, vagy akár a következő évi ajándékként is, hiszen amikor ezt a beszélgetést a hallgatók hallani fogják, már nem biztos, hogy lesz lehetőségük új könyveket vásárolni. És mindenképpen olyan könyvet szerettem volna, amik új kiadások, hogy könnyű legyen megszerezni akár tényleg ajándékként is, vagy akár könyvtárban is beszerezhetőek legyenek. Illetve azért is ezt a kettőt választottam, mert a Régi idők karácsonya az egy olyan válogatás kötet, amit ha elolvasunk, akkor nem biztos, hogy olyan történeteket olvasunk benne, amik ezek a boldog karácsonyoknak az emlékét idézni. Azt, hogy a Régi idők karácsonya itt arra is utal, hogy ahogy mondtam is, hogy nagy klasszikus íróknak a műveiből készült a válogatás, mint Andersen, Csehov, Dosztojevszki, Jókai Mór, Kródi Gyula, stb. Tehát az ő karácsony élményeik azok nem feltétlenül ez a megkírt boldog karácsonyok, hanem azért nyilván ők egy más világban éltek, és hogy nem mindig csak ilyen szomorú történetekről beszélgessünk, arra gondoltam, hogy akkor párhuzamosan ajánljuk a Karácsonyi Fények című válogatást is, amely magyar íróknak az elbeszélésének a válogatása. Ebben is vannak nagy magyar írók, mint például Gárdonyi, de kevésbé ismert írók is. Számomra is, amikor elolvastam, vagy amikor legelőször kézbe vettem a könyvet, megnéztem, hogy kinek az írásai vannak benne, és nagyon sok olyan szerzővel találkoztam, akinek nem ismertem a nevét, nem ismertem a munkásságát, aztán így rákerestem, hogy kik ezek az emberek, amikor így olvastam, és több olyan szerzővel is találkoztam, akinek más művét is majd talán a közeljövőben el fogom olvasni, és itt nagyon sok a kortárs szerző, de akár például olyan papköltőíró is van benne, aki a Gyulafehérvári Egyház megyének az egyik papja, és számomra egy kevésbé is, sőt, teljesen ismeretlen író volt, de egy nagyon szép történetet választott a szerkesztő az ő munkásságából is.
Szoktuk emlegetni, hogy az advent, az elcsendesedés időszaka, amelyet mostanában egyre kevésbé tudunk megélni, hiszen igazándiból még a belső elcsendesedés is nehezen megy egy túlterhelt adventi időszakban, illetve igazándiból ahogyan néha belecsöppenünk a karácsonyba, valójában csak az a pár nap adódik sokaknak szünetnek, vagy esetleg olyan hobbiknak élni, mint az olvasás. Ezért is fontos, hogy így az ünnepre hoztál ünnepi olvasmányajánlót. Hiszen sokszor szoktunk karácsonykor olyan dolgokat is csinálni, amelyeket a szürke hétköznapokon nem. Tehát alapvetően az emberek, nem tudom, hogy kimondható ez, hogy kevesebbet olvasnak szépirodalmat, regényeket, könyveket, és inkább az internetes újságokat, internetes cikkeket, alapvetően magazinokat. Természetesen nyilván nem lehet általános, de én azt gondolom, hogy viszont karácsonykor még akár ajándékba is kapunk egy-egy könyvet, és nekívülünk, mert olyankor megvan egy kicsit így az ideje. Lelassulunk, befelé figyelünk. És pontosan erre is jók az ilyen olvasmányok, amit te hoztál. Mit lehet tudni pontosan erről a két kötetről, hiszen arról már mondtál részletet, hogy az egyikben olyan íróktól válogat a szerkesztő, akik hát régebben éltek, és a másik egy picit más nézőpontú karácsonyt állít fókuszba.
A régi idő karácsonya válogatás tematikája mögött az a koncepció állt, hogy híres, nagy klasszikus szerzőknek a műveiből válogassanak. És nyilván, hogyha belegondolunk, hogy kik ezek a szerzők, akár egy Csehov, akár egy Dosztojevszki, hát azért az ő munkásságukról úgy általában elmondható az, hogy nagyon sokszor tragédiákról, de mégis nagyon komoly, nagyon mély emberi érzelmekről írtak. És hogyha belegondolunk abba, hogy ők mikor éltek, nyilván ők nem a jelenben éltek, nem is a közelmúltban, hanem egy kicsit régebbi időben, tehát sokkal nehezebb életkörülmények között éltek, mint akár a mi világunkban élünk, és így nem várhatjuk el azt tőlük, hogy olyan karácsonyt írjanak le, amilyet mi úgy elképzelünk így az álomvilágunkba. Tehát én például itt a könyv kapcsán olvastam több olyan kritikát, hiszen ugye tudjuk, hogy könyvekről nagyon sok pozitív és negatív kritikát is szoktak írni az emberek. Ez nagyon népszerű dolog manapság, hogy véleményt mondani szerzőkről, könyvekről, stb. És nagyon sokan azt fogalmazták meg, hogy gyönyörű a könyv kívülről, ami valóban, hogyha most a hallgatók nem látják, de egyébként egy ilyen nagyon szép karácsonyi motívum összeállítás van rajta, tehát itt a mézes kalástól kezdve a kis csizma, a cukorboton át, kis sapka, szaloncukor, stb. Minden megjelenik, tehát tényleg minden olyan elem megtalálható a könyv borítóján, ami egy ilyen klasszikus karácsonyi képeslapon szerepelni szokott, de a könyv előről nem ilyen. És valóban nem ilyen, hiszen ugye, amint mondtam is, hogy régebbi idő karácsonyait, mint ahogy a cím is utal rá, hogy régi idő karácsonya, így minden szerzőnek a saját korának a karácsonya van benne, és azért, ha végignézzük a tartalomjegyzéket, hogy kik írtak benne, azért az ő életükben nem feltétlenül volt meg az a kényelem, az a mondjuk azt a jólét, mint ami ma a mi világunkban megvan. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért kritizálták ezt a könyvet, hogy nem ezt várták tőle, hanem egy sokkal boldogabb, sokkal örömtelibb karácsonynak a leírását várták, mert hogy ma egy olyan világban élünk, hogy a tökéletességet várnánk. És én meg azt gondolom, hogy pont azért is érdemes akár ezt a könyvet elolvasni, mert akkor egy olyan tükröt tarthat számunkra, hogy mi mennyivel jobb világban élünk, mennyivel nyugodtabb, mennyivel könnyebb világban élünk ahhoz képest, amiben nagyon sokan korábban éltek, és hogy sokszor ugye nem tudjuk értékelni azt, hogy nekünk megvan mindenünk, és ez nem mindig volt így. Meg ugye azt se felejtsük el, hogy jelenleg sincs meg mindenkinek mindene. Én azt gondolom, hogyha ilyeneket, ilyen történeteket olvasunk, akkor sokkal jobban tudunk értékelni olyan dolgokat, amiket teljesen természetesnek gondolnánk. Pedig nem természetes, csak most a mai világunk az olyan, hogy természetesnek gondoljuk azt, ami igazából kiváltság.
Emlékszem, hogy az előző évben Dickens és Gárdonyi műveit is hoztuk akkor karácsonytájt, vagy karácsonyra olvasmányajánlónak, és már ott is kiemelted ezt a szempontot, hogy milyen jó középpontba a látószögünkbe tenni esetleg egy-egy régebbi idő karácsonyát, ami rá tud virágítani a mai jólétünkre, és ezt most úgy értem jólét alatt, hogy valóban amiben élünk, amilyen közegünk van, abban mindenünk megvan, természetesen persze küzdünk gondokkal és egészségügyi gondokkal is sok hallgatónk, és van, aki a magánnyal, vagy esetleg azzal, hogy messze élnek a családtagok, gyerekek, unokák, de valamilyen szempontból nyugodt életünk van, nyugodt világunk van, mert azok a korok, amikről olvashatunk, azokban azért más volt a jellemző. Milyen korok vannak még erre, egy picit térjünk rá, mert pár embert már említettél írók kapcsán, de ahogy így tanulmányoztad, olvasgattad, milyen korszakba repít minket vissza?
Alapvetően a 19. század és a 20. század első felébe repít minket vissza a történeteink keresztül, és nyilván, ha történeti tanulmányainkon, a történet olvasmányainkban visszagondolunk, akkor azért ezek nehéz korok, válságokkal teli korok, szegénységek, különféle természeti katasztrófák utáni világok. Tehát azért nem mindig volt olyan a karácsony, ahogy mi azt úgy elképzeljük, hogy régen milyen tökéletes volt. És én amúgy azt gondolom, hogy ha a másik kötetet is kézbe vesszük, amiben már kortársabb, illetve 20. századi magyar szerzőknek az írásaiból olvashatunk a karácsonyi fényekben, ott már egy sokkal boldogabb karácsonyképet kaphatunk, ahol többször gyerekeknek a karácsonyát írja le különféle egyszerű vidéki társadalmakban, akár ugye mondjuk Gárdonyi kapcsán is, hiszen tudjuk, hogy Gárdonyi egy falusi gyermek volt lényegében, és azért egy sokkal nyugodtabb világot mutat be. Tehát, hogy te utaltál arra így a beszélgetésünk első felében, hogy rohanunk, és hogy nincs időnk arra, hogy úgy megérkezzünk, hanem inkább így mondjuk azt, hogy csúnya szóval beesünk a karácsonyba, és akár itt például ebben Gárdonyitól egy olyan novellát választottak, aminek az a címe, hogy Roráte, ami ugye a hajnali miséről szól, aminek a hagyománya ma is él, itt Egerben is minden nap van hajnali mise a bazilikában, és ahogy Gárdonyitól olvassam, hogy hogyan mentek a tömegek a Rorátéra, nyilván régen ugye vitték a kis lámpással többi, akkor még nem volt közvilágítás, de most is egyébként olyan jó érzés reggel látni azt, hogy így a kis utcákból csoportosulások jönnek. És azért az olyan jó érzés, hogy ez nem csak régen volt így, hanem azért valamit sikerült így megtartani a régi hagyományokból, és hogy ma is van erre igény. És nyilván az, hogy reggel 6-ra ott lenni valahol, az azt jelenti, hogy korábban kell kelni, nagy valószínűséggel, mint ahogy szoktunk, de azért én nagyon örülök neki, hogy azért vannak olyan emberek, akik veszik ezt a talán fáradtságot, vagy lehet, hogy valamiről le kell mondani annak érdekében, hogy ott legyenek, de napról napra lehet látni ugyanazokat az arcokat, és az olyan jó érzés, hogy van, akiben van egy olyan erős elhatározás, mondjuk elhatározza, hogy ő fog menni, és akkor sikerül is neki így mindig menni, és ezért teljesen más az, hogy most a kivilágított utcán megyünk, mint amikor régen vitték a kis lámpásukat, mert a sötétben nem láttak. Én például még nagyszüleimtől hallottam többször azt, hogy amikor mentek a hajnali misére, hát a fél falu ment, tehát az olyan természetes volt, hogy mennek, hiszen az a szokás, és akkor minden gyerek vitte a kis lámpását, ott csúszkáltak, stb. Nagyon sokan el is csúsztak, ugye akkoriban azért nem mindenkinek volt olyan cipőválasztéka, mint a mai világunkban van, tehát akkor például mondjuk felhúzták az oknit a csizmára, hogy ne csúszanak el, de akkor is mentek. Tehát, hogy számukra nem volt az kifogás, hogy most hideg van, jeges az út, fúj a szél, esik az eső, esik a hó, hanem olyan teljesen természetesnek gondolták azt, hogy az adventi várakozásnak a részét képezi az, hogy mondjuk tényleg minden reggel elmenjenek a hajnali misére, és részt vegyenek ebben a szentmisében, és ez részese legyen az ő karácsonyi készületüknek.
Hej, vi juhászok, csordások, s Csörgedeznek a források, de gyönyörű ez az éjjel, bár csak tekinthessünk széjjel. Nézzétek Betlehem felett, micsoda nagy fényesség lett. Egy szép csillag, amin szállott a pajta fölött megállott. Dicső mennyben az Istennek, békesség földön az embernek. Két az igaz szeretet, a kis Jézushoz vezet. Dicsőség, dicsőség Isten. A falu mellett bárányokat legeltetnek, és meghallják az éneket a kis Jézushoz sietnek. Ájtatosan letérdelnek, szép csendben a jászol mellett, és így vígan énekelnek. Dicsőség a magas égnek, dicsőség mennyben.
Kedves hallgatóink, folytatjuk karácsonyi olvasmányajánlónkat. Ugye a két könyv közül mondod azt, hogy az egyik nyilván a régebbi idők karácsonyát mutatja be, a másik egy modernebb vonulat, de a modernebb vonulatban is a klasszikus írók is jelen vannak. Kicsit, ahogy így említed, a boldog békeidők jutnak eszembe. Ez még nem az a háborús időszak, amiről az elmúlt adásban is beszélgettünk. Ezek más karácsonyok, másfajta jellegűek, pláne, hogyha egy kis településről, egy kis faluból veszünk karácsonyi történeteket. Hiszen ott azért a meghittség családiasság, mindenki ismer mindenkit, ott azért jelen van. Gondolom, hogy az ember szívesen csemengézik ezekből a történetekből, és hát kinyithatjuk őket úgy is, hogy ha megpillantjuk esetleg egy olyan írót, akit kedvelünk, szeretünk, akkor az övével kezdjük, az ő írásával. Márti, te milyen írásokat emelnél ki ebből?
Nagyon jól fogalmaztad meg azt, hogy az ilyen könyveket nagyon sokan én is úgy vettem a kezembe, hogy először azokat olvastam, akiket szeretek, vagy akiket ismerek. Mint hogy utaltam is arra, több olyan szerzőnek a nevével találkoztam, aki számomra előtte ismeretlen volt. Attól függetlenül kiváló írásaik vannak. Tehát lehet, hogy azért is, de hogy alapvetően ezt a hallgatók közül mezőmet összehallották, hogy ritkában szoktam novellás köteteket olvasni. Sokszor úgy belegondolok, hogy ezt lehet, hogy sajnálom is, mert pont a novellákon keresztül meg lehet ismerni olyan szerzőket, akiktől mondjuk kevesebbet vagy olvasunk, kevesebbet olvasok, vagy akár számomra teljesen ismeretlen a neve. És például egy jelen esetben is, hát én ugye először a kedvenc íróimmal kezdtem, hogyha lehet így fogalmazni, hiszen én Gárdonyinak az írását nagyon szeretem, de akár Kródi Gyulát is, és Kródi Gyulának is kettő novellája is bekerült a válogatásba, de ugyanígy bekerült Mikszáth Kálmának, amit hozott a Jézuska című írása is, vagy akár egy Füst Milán is, vagy egy Téri Tibor, hogy így a nagyobb ismertebb szerzőket említsük, de így több olyan kisebb, kevésbé ismert szerzőnek az írása is bekerült, akár a Zsigray Juliannának a Régi karácsony, aki számomra teljesen ismeretlen volt, és egy nagyon szép történetet mutat be, de ugyanígy akár egy Tömörkényi István is egy szép békés karácsonynak a történetét mutatja be, illetve több olyan szerző is van, akár Kosztolányi, akár Kincs István, aki egy ilyen idillikusabb karácsony képét mutatja be, ahol mondjuk egy van a középpontban, vagy a kis Jézusról szól. Tehát itt igazából a gyerekekhez kapcsolódó történeteket is. Tehát pont ezért választottam ezt a kötetet, hogyha valaki egy ilyen kellemesebb karácsonyi történetválogatást szeretne olvasni, akkor ez kiváló választás lehet, és hogyha esetleg a következő években valaki gondolkodik azon, hogy valakinek könyvet ajándékozni, ami szerintem manapság egyre népszerűbb, és ez nagyon jó dolog, hogy karácsonykor egyre többen szoktak könyvet ajándékozni, és így azok az emberek, akik mondjuk lehet, hogy évközben maguknak nem vesznek könyvet, ők is sokkal többször találkozhatnak olyan, hogy kézbe venni egy könyvet, és hogy érezni azt, hogy a könyvet kézbe venni, lapozni, és hogy mennyivel másabb érzés, mint akár egy digitális könyvet olvasni, és így pont emiatt gondoltam arra, hogy esetleg ötletet lehet arra adni, hogy a következő években milyen témájú könyveket is lehet adni ajándékba, mert pont ahogy említetted is, hogy karácsonykor, vagy akár ha valamilyen többnapos ünnep van, akkor az emberek szívesebben csinálnak olyan dolgot, amit lehet, hogy évközben kevésbé szoktak, meg azért karácsonykor nagyon sokan így a családi látogatások között sokkal szívesebben leülnek, olyan nyugodt tevékenységeket végeznek, ami nem így a mindennapok körforgásához kapcsolódik, és hogy lehet, hogy ilyenkor több ember szakít arra időt, hogy leüljön, és mondjuk esetleg egy filmes ellentétben inkább egy könyvet vegyen a kezébe, és egy rövid történetet elolvasson. És egyébként azért is jók ezek a novella válogatások, mert hogyha valaki nem akar egy hosszú történetet elolvasni, akkor itt tényleg néhány oldalas novellákon keresztül mégis egy nagyon szép történetet tud elolvasni, és megvan neki az az olvasmányélmény, ami lehet, hogy már egy régi olvasmányélmény, vagy pedig azért sokan szokták azt mondani, hogy nem szoktam olvasni, nekem nincs időm olvasni. De azért valljuk be őszintén, hogy egy 6-8-10 oldalakra szerintem azért mindenkinek van ideje.
Mit üzen a mai koremberének ez a két novellás kötet ezekkel a karácsonyi történetekkel, elbeszélésekkel? Mit gondolsz, hogy hogyan tudjuk a karácsonyi csodát át menekíteni a mi életünkbe, hogyha ezt a két könyvet a kezünkbe vesszük?
Azt gondolom, hogy valóban a karácsonyi csodát közelebb hozza az emberhez, és azt is, hogy megértsük a karácsonynak az igazi üzenetét, és hogy ne az legyen, hogy tényleg megérkezünk 24-ére, és elfáradtunk, és nagyon örülünk annak, hogy mi az, amit megcsináltunk, de bosszankodunk azon, hogy mivel nem lettünk kész, mert hogy nem ez a fontos. És nagyon sok olyan történetet is találunk, és nagyon sok olyan történettel is találkozhatunk, ahol akár egy egyedül élő embernek a karácsonyáról van szó, vagy valaki egyedül marad, vagy valami tragédia, trauma történik az életében. És ez viszont rávilágíthat minket arra, hogy milyen fontos az, hogy figyeljünk arra is, aki egyedül van. Te is említetted azt, hogy nagyon sokan távol vannak a szeretteiktől, gyerekeik, unokáik távolabb vannak, és hogyha azok az emberek, akiknek van rá lehetőség, és mondjuk tudjuk azt, hogy mondjuk valaki egyedül él, hogyha mindenki csak egy embert felhívna, akkor annak az egy embernek egy sokkal bensőségesebb karácsonya lehetne azzal, hogy valakinek eszébe jutott. Tehát, hogy igazából sokszor nem gondolunk arra, hogy mondjuk van egy családunk, akikkel együtt vagyunk, és hogy nem mindenkinek van erre lehetősége. Mert azért, ahogy te is említetted, nagyon sok olyan ember van, főleg idősebb emberek, akiknek a gyerekei, unokái távol élnek, és lehet, hogy csak karácsony után, de az is lehet, hogy karácsony környékén sem fogják meglátogatni, vagy akár azért, mert dolgoznak, vagy pedig azért, mert nagyon messze vannak, mert azért manapság nagyon sok olyan ember van, akinek több száz, akár több ezer kilométerre vannak így a szerettei, és biztos, hogy mindenkinek jól esik az, hogyha valaki megkérdezi, hogy hogy van.
A legkülönlegesebb része az olvasmányajánlóinknak egész évben mindig az, amikor ki is nyitjuk a könyveket, és egy kicsit ízelítőt adsz a hallgatóknak abból, hogy miért is hoztad azt az adott olvasmányajánlót arra a napra. Legtöbbször ezek az írások, ezek a könyvek magukért beszélnek, úgyhogy most jöjjenek akkor ezek a karácsonyi elbeszélések, azok, amelyeket kiemeltél, amelyeket úgy gondoltál, hogy fontos neked is, vagy fontos lenne, hogy a hallgatókhoz eljuttasd.
Több idézetet választottam, de nem biztos, hogy lesz időnk mindegyikre. Az egyik idézetet Krúdi Gyulának a Karácsony este című novellájából választottam, amit igazából azért választotta meg Krúdi Gyula, talán egy közismert szerző, és egy nagyon jó stílusú író egyébként, és azt gondolom, hogy neki, tehát a tőle vett idézet talán kedvcsináló lehet az olvasók számára is. Krúdi Gyula így ír a Karácsony este című novellájában. Fehér vagy fekete karácsony köszönt ránk ez évben. Régen ez igen fontos körülmény volt az ünnepi hangulatban, mert az emberek mégiscsak jobban szerettek fehér országutakon szánkázni messzi kis falvak világos ablakai felé, ropogós estéből havas vállal megérkezni a karácsonyi meleg szobába, télies eledelekkel vidítani átfázott belsőségüket, a házaló betlehemesek szakállán igazi hófehérlését observálni, mély hóban bandukolni az istálló lámpás után az éjféli misére, mint ködből, sárból, nedvességből érkezettel járulni a szenté vállott fenyőfához. Ez az idézet szerintem tökéletesen bemutatja azt, hogy milyen a régi idők karácsonya, egy kicsit modernebb verzióban, hogy például milyen fontos az, hogy elmenni az évféli misére, hogy ugye ma azért nagyon sok olyan család van, akik csak évente egyszer mennek el a templomba karácsonykor, hagyományból, és azért régen ez sokkal természetesebb volt, hogy nem csak akkor megyünk, hanem máskor is, és ez egy nagyon jól leírja azt, hogy régen milyen volt elmenni, és milyen volt ez a hangulat, amire nagyon sokszor ma is vágyunk, hogy fehér karácsonyunk legyen. Tehát igazából ez nem újdonság. Régen is a fehér karácsonyt sokkal jobban szerették az emberek, mert valahogy a karácsony hangulatunkhoz a fehér, a hó az sokkal jobban hozzáillik, mint a latyakos, saras, vizes karácsony. Következő idézetet Zsigray Juliannától a Régi karácsony című novellából választottam, de ez pedig arra egy nagyon jó példa, hogy milyen az, amikor egy kis gyerek, egy kislány hogyan éli meg a karácsonyt, és ma is azért nagyon sokszor van az, hogy a gyerekek így levelet írnak a Jézuskának, ez sem újdonság, régen is voltak ilyenek, és egy nagyon szép leírás arról, hogy az ő történetében egy kislány hogyan is végzi ezt a szokást. A kislány borítékba teszi a levelet, aztán megcímzi. Nagy dűlöngélő betűkkel Jézuskának. Ennyi cím elég. Majd átmegy a hálószobába, cipőcskéjét leveti, csizmát húz, felveszi kis bundáját, gondosan megköti prémes főkötőjét. Óvatosan, hogy senki meg ne lássa, kilopódzik a kertbe. Csak lassan tud haladni, mert már reggel óta esik a hó, és nem lehetett tisztára seperni az utakat. A kert álomligett, mindenem vastagon áll a hó. És akkor itt még megírja, hogy hogyan megy tovább, és utána a történet végén pedig a kislány szuszog, mire eléri a kert végében a nagy olajfát. Mélységesen szereti a titokzatos, illatos ezüstfát. Nyáron mindig alatta játszik. Beszélgetni is szeret vele. Angeluszkor itt szokott imádkozni. Jézuska levelét is a fára bízza.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. A műsor készítőjét, Domán Vivient hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Michael Bond a medve, akit Paddingtonnak hívtak című meséjének 5. részét, melyet Pokornilia olvas fel nektek.
Paddington a föld alatt. Paddington igencsak meglepődött másnap reggel, hogy ágyban ébred. Egyből megállapította, milyen kellemes érzés. Hát nyújtózott egy nagyot, a takarókat felhúzta és begyűrte a feje alá. Keresett lábujjainak egy megfelelően hűs helyet. Most örült igazán, hogy ő maga ilyen pici, mert az ágyban így jó nagy helye volt. A takarókat a fejére húzta. Ez sem tartott sokáig, mert már is kidugta óvatosan az orrát. Szaglászni kezdett. Valahogy az ajtó réséből jött a szag, a padló magasságából. Lépteket hallott kint a folyosón. Megálltak az ajtajánál. Kopogás hallatszott, majd Mrs. Bird hangja.
Fent vagy már, Paddington?
Épp most ébredtem, felelte Paddington a szemét törölgetve. Mrs. Bird benyitott.
Látom, jól alhattál.
Letette a tálcát az ágyra, és elhúzta a függönyöket.
Tudod-e, micsoda nagyúri tisztesség, ha valaki ágyba kapja a reggelit? Hétköznap?
Paddington mohó szemmel nézte a tálcát. Fél grapefruit egy kerek edénykében, egy tányérkán sonka, szalonna tojással, pár szelet pirítós, egy nagy adag marmeládé, meg egy nagy csésze tea. Ez mind nekem? Kérdezte újjongva.
Ami nem kell, visszavihetem, mondta Mr. Bird.
Ó, dehogy, vágta rá sietve Paddington, csak hát ekkora reggeliben még sosem volt részem.
Akkor kap be gyorsan, hagyta rá Mrs. Bird.
Az ajtóból még visszanézett.
Jó erőben kell lenned, mert bevásárlási expedíció következik ma délelőtt. Mrs. Brown és Judy megy veled. Annyit mondhatok csak, hogy én szerencsére ebben már nem veszek részt.
Azzal becsukta az ajtót.
Hát, ezt meg hogyan értsem?
Töprengett félhangosan Paddington. Sokat azonban nem tépelődött. Rengeteg dolga volt. Még sosem hozták ágyba reggelét, és ebből nem kevés gond adódott. Először is a kettőbe vágott grapefruita sok nehézséget támadt. Valahányszor nyomott rajta egyet, a lé a szemébe fröccsent, és ez fájt. És amíg ez a művelet tartott, attól félt, hogy a sonka, a szalonna meg a tojás kihűl, és végül ott volt a lekvár, a marmeládé, annak mindenképp helyet akart hagyni a gyomrában. Hát úgy döntött, hogy a tányérján mindent szépen felaprít és összekever.
Ó, Paddington!
Kiáltotta Judy, amikor pár perc múlva belépett, s látta a tányér fölé hajló medvét.
Mit művelsz? Igyekezz, lent várunk rád!
Paddington üdvözült arccal nézett fel, Judy látta a szakállán a tojás csíkokat és pirítós morzsákat, hallotta, hogy a kismedve mondani akar valamit, de tele szája csak erre volt képes.
Egyen gyerek!
Na hát, mondta Judy. Zsebkendőt vett elő, és törölgetni kezdte Paddington ábrázatát.
Esküszöm, ilyen ragadós medvét még nem láttam. Ráadásul sietned kellene, mert anya vásárolni akar neked egy tiszta új szerelést a Burkridge-nél. Hallottam, amikor mondta. Fésüld meg a bundád, és gyere!
Amint az ajtó becsukódott, a magára hagyott Paddington ránézett a tárra. Sok minden eltűnt róla, de egy szép darab sonka szalonna ott maradt. Vérzett a szíve érte, hát úgy döntött, berakja a bőröngyébe, aztán, ha majd megéhezik, elfogyasztja. Besietett a fürdőszobába, hogy egy kis meleg vízzel meglögybölje az arcát. Aztán gondosan megfésült a pofaszakállát, és néhány perccel később megjelent a földszinten. Nem volt olyan szép tiszta, mint előző este, de azért takarosan festett.
Remélem, a kalapot nem gondolod komolyan, sikkantotta Mrs. Brown, ahogy meglátta. Jaj, anya, nem már, tiltakozott Judy. Hajd, olyan különleges. Hát, az biztos, fanyalgott Mrs. Brown. Fogalmam sincs, láttam-e valaha is ennél különlegesebb kalapot. Nem tudom, minek nevezzem.
Ez az úgynevezett bozót kalap, világosította fel Paddington. Ráadásul az életemet is megmentette.
Megmentette az életedet? Vágott a szavába Mrs. Brown. Ne utáskodj, hogyan mentette meg egy kalap az életedet?
Paddington elmesélte volna a fürdés históriáját, ha Judy oldalba nem böki. Aztán a kislány az anyjához fordult.
Túlságos a hosszú történet, nem érdekes. Azért majd máskor elmondod, hagyta rá Mrs. Brown, és most induljunk.
Paddington a hón alá csapta kis bőröntjét, az ajtóban Mrs. Brown megtorpant, és szimatolni kezdett. Furcsa, egyfolytában sült szalonna illatot érzek. Te is érzed, Paddington? A kérdezet megszeppent. Bőröngyét bűntudatosan a háta mögött tartva szimatolt. Nem volt kezdő arcjátékos, mindenféle kifejezés akadt a tarsójában. Amikor elgondolkodott, akkor a levegőbe bámult, és állát a mancsára támasztotta. Most pedig az ártatlan arckifejezés volt soron. Valóban elég erős szag, jelentette ki őszintén, mert ő egy őszinte medve volt. Honnan jöhet? Tette hozzá már kevésbé őszintén. Ha helyetben lennék, súgta odan ki Judy, ahogy a föld alatti állomása felé igyekeztek, legközelebb jobban meggondolnám, mit pakolok a bőröndömbe. Paddington oda nézett, s láthatta, hogy egy jókora adag szalonna lóg ki a bőröndből, és söpri a földet. Kotróc rögtön! Kiáltotta Mrs. Brown egy kóborkutyának, mert az ebb vadul szaglászval jött feléjük. Paddington meglengette a bőröngyét. Menj innen, kutya! Mondta mérgesen. A kutya tovább nyalogatta a száját, Paddington pedig hátra-hátra pillantva sietett Mrs. Brown és Judy után. Jaj, drágám, sóhajtott fel Mrs. Brown, olyan fura nekem ez a mai nap. Rossz előérzetem van, hogy valami történni fog. Te is így vagy ezzel, Paddington? Paddington töprengett, mit is feleljen. Azt mondta hát. Olykor. Szerencsére megérkeztek az állomáshoz. Paddington eleinte kicsit csalódott volt a föld alattin. A zaj, a tülekedés és a meleg levegő áramlása tetszett neki, csak a jeggyel volt gondja. Szorongatta markában a kis zöld lapocskát, és azt mondta, ez ér 80 pennyt. Pedig a jegykiadógép olyan kedvesen zakatolt, csilingelt, hogy Paddington remélte valami rendes ajándék jön ki belőle. Többet várt a pénzért. De Paddington, torkolta le Mrs. Brown, ez a jegy teszi lehetővé, hogy az ember egyáltalán utazhasson a föld alattin, másképpen sem engednek. Mrs. Brown nem volt valami boldog. Arra gondolt, miért nem indultak el később, amikor már nincs olyan nagy tömeg. És ott voltak még a kutyák is, nem egy, de 6 ebb követte őket lerázhatatlanul a metró bejáratáig. Mrs. Brownnak volt valami fura érzése, hogy ennek az egésznek talán Paddington az oka. De valahányszor ránézett, a kis medve olyan ártatlan arccal bámult vissza rá, hogy már Mrs. Brown szégyelte magát, milyen csúnya dolgokat ételez fel.
Kedves gyerekek, ma este Michael Bond, a medve, akit Paddingtonnak hívtak című meséjének 5. részét olvasta fel nektek, Pokornilia. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk nektek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most folytatja elmélkedését a bűnbánat kegyelméről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Olyan példa vagy kép jutott eszembe, hogy egy olyan lélek, aki már régen gyónt és sok halálos bűn terheli a lelkét. Annak olyan ilyen emberi képpel élve a lelke, mint egy ablaküveg, ami olyan sáros, piszkos, hogy semmi fény nem jön be kívülről, és kifele sem egy semmilyen fény. És amikor ez a nagy bűnös lélek meggyón, akkor kristálytisztává teszi az Úr ezt az üveglapot, az ablakot, és elkezd áradni a fény, elkezd áradni a kegyelem, és ebben a nagy tisztaságban, ha megmarad, akkor már egy légypiszok is nagyon zavaró tud lenni rajta, amit akkor még egyáltalán nem érzékelt. amikor teljesen sáros és piszkos volt az ablak. Mit számított akkor az a kis légypiszok? De ha teljesen tiszta, akkor már azzal sem tudunk együtt élni, és sietünk, hogy attól is megtisztítsa az Úr lelkünk üvegét. A világ fiaiból hiányzik a bűnbánat. Nem érzi magát hibásnak, bűnösnek. Lourdesban a szűzanya három szót mondott nagyon határozottan, bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. És a bűnbánat nem egy érzés alapvetően, bár az is kapcsolódik hozzá, hanem ez is egy döntés. A bűnbánat egy életforma kell, hogy legyen, folyamatosan Isten felé fordulás és a bűntől való elfordulás. Mikor befejezzük a másikra mutogatást, a felelős keresését, és bevallom, hogy én is hibás lehetek. Valahol olvastam mostanában, hogy világszerte a pszichológusokat megkérdezték, hogy mi az a mondat, amit az emberek legnehezebben mondanak ki. És hát nagyon sok pszichológus azt mondta, hogy ez az a mondat. Nem volt igazam. Nagyon nehezen mondjuk ezt ki. Magunkban nagyon nehezen találjuk maga hibát, a másikban egy pillanat alatt felfedezzük. Felelősöket keresünk, mentegetőzünk, lásd, Ádám és Éva bűnbeeséskor. Ádám, amikor az Isten felelősségre vonta, rögtön mutatott Évára. Az asszony volt. Amikor Isten Évát vont a felelősségre, rögtön mutatott a kígyóra. A kígyó vezetett félre. És ez azóta bennünk van. Felelőst keresünk, másikra mutatunk, de magunkban nem akarjuk felfedezni a hibát. Hányszor hallom azt olyantól, aki nem jár szentmisére vasárnap, ami kötelező, ott van a harmadik parancsban, az Úrnapját szenteld meg, meg az egyház parancsai között is ott van. Amikor egy ilyen emberrel beszélgetek, és finoman jelzem neki, hogy ezzel milyen nagy bűnt követel, megtagadja a harmadik parancsot, akkor nagyon gyakori a mentegetőzés, meg a másikra mutogatás. Hát én tudom, azt mondja, hogy kik járnak a templomban, milyen képmutatók azok, hogy kijönnek, és már is mondják a rosszat, már is pletykálnak, hát én ilyenek közé nem megyek. Ez az ősbűn következménye, hogy ilyen mondatokat ki tudunk mondani. Nem azért megyünk a templomba, mert ott jók vagy rosszak vannak, hanem mert egyrészt az Isten parancsolja, hogy szenteljük meg a vasárnapot, másrészt pedig az Isten miatt megyek, a megszentelődés miatt, a közösség miatt, ami ilyen vagy olyan, de krisztusi közösség. És sok esetben azok se jobb emberek, akik a templomba járnak azoktól, mint akik nem járnak a templomba. Mindannyian betegek vagyunk, sérültek vagyunk, csak van olyan, aki elmegy orvoshoz, kéri az orvos segítségét, van, aki pedig úgy gondolja, hogy majd magát meg tudja gyógyítani. Milyen gyorsan futunk az orvoshoz, hogyha valami súlyos betegségünk lesz, és milyen kevésbé futunk a templomba, ha megmar a kígyó, hogy az ellenszérumot, az eukarisztiát magunkhoz vegyük. Milyen sokat törődünk sokszor a testünk egészségével, és milyen keveset a lelkünk egészségével. Nagyon sok az összetört lelkű, reménytelen gyermek. Én magam is tapasztalom. Legutóbb a hittanórán megkérdeztem a gyerekektől, gyerekek, tegye fel a kezét az, akinek a szívében fájdalom van, és bánat. Szinte mindegyik gyerek föltette a kezét, és azt is megkérdeztem, most azt tegye fel a kezét, akinek a szívében öröm van. Sokkal kevesebben tették föl, és olyan is volt, aki mind a kétszer föltette. És a többiek megjegyezték, hogy hát te már föltetted egyszer a kezed, és mondtam nekik, hogy bizony a mi szívünkben egyszerre jelen tud lenni az öröm is, és a bánat is. Ilyenkor megtapasztalhatjuk azt is, bizonyos helyzeteken, találkozásokon keresztül, hogy mennyi gyűlölet van bennünk. Gondoljunk csak arra, ha bekapcsoljuk a tévét, mit hoz ki belőlünk. Szokták mondani nekem, hogy Péter atya, egyszerűen, amikor nézem a tévét, nem tudok nyugodt maradni, nem marad meg a békém, felháborodok, haragszom, és megszűnik a békém, a nyugalmam. Énkor mindig azt mondom, hogy akkor ne kapcsolja fel a tévét. Adventben például lehet ilyen önmegtagadást végezni, hogy egész adventben egyszer se kapcsolom föl se a tévét, se olyan eszközt, amiben olyan dolgokat látok vagy hallok, ami kibillent a békémből. Nem felháborodni kell ilyenkor, ha nézem a tévét, hanem imádkozni azokért, akiket úgy látom, hogy bajban vannak, vagy gyűlölködnek, vagy a gyűlöletet szítják, vagy háborút akarnak. Nem haragudnom kell rájuk, hanem imádkoznom kell értük. Ha ezt valaki már meg tudja tenni, akkor nyugodtan felkapcsolhatja a tévét, mert akkor lesz kiért imádkozni. Én ezt az édesanyámtól tanultam meg, akinél az elején nem értettem, hogy lehet az, hogy a negatív figurákat is szeretettel nézi, és szeretettel beszél róluk. Hát mondom, édesanyám, hát látod, hogy milyen, hogy miket csinál meg, de fiam, annak is van édesanyja. Azt is anya szülte, azért is kell imádkozni. És azóta én is megpróbálok így tenni, bár az a szeretet még nincs meg bennem, mint ő benne volt. Sokszor a gyónáskor keressük a gyónás anyagát, hogy mit is gyónjunk meg, és bizony van, aki nehezen talál bűnt az életében. Ilyenkor kérjük az Isten kegyelmét, a megvilágosító kegyelmet, minél több kegyelmet, hogy felismerjem azokat a rejtett bűneimet, amikkel együtt élek, talán gyerekkorom óta, és soha még föl nem fedeztem magamban, nem világosította meg nekem még senki, és még soha nem is gyóntam meg. Például a botránkozás bűnét. Amikor én nézem a tévét, és megbotránkozom ezen, azon, mert a botránkozás tulajdonképpen ítélet is. Vagy a másikra mutogatás. Vagy hát sorolhatnám azt a sok-sok emberi gyengeségünket, amikből aztán könnyen lehet, hogy bűn lesz, mert szeretetlenségé válik, a másikon sebet ejtünk, és az Isten akaratával szembe megyünk. Kérik a jó Istentől azt a kegyelmet is itt adventben, hogy karácsonyi időben, hogy ki tudjuk mondani azt, hogy nem volt igazam, tévedtem, én vagyok a bűnös. Ádám se tudta kimondani, Éva se tudta kimondani, kígyó már nem kapott szót, ő se tudta kimondani. Mi tudjuk kimondani, Uram, megbántottalak téged is, embertársaimat is, önmagamat is, bocsáss meg nekem. Most hallottam egy történetet, mélyen megérintett. Valaki ott állt a bíróság előtt, most nem mondom el, hogy miért, és ez a valaki nem kért védőügyvédet. Bűnös volt, bűnt követett el, és amikor a bíró azt mondta neki, hogy szeretne valamit szólni, akkor fölállt, odament a sértetthez, kezet fogott vele, és bocsánatot kért tőle. A bíró végignézte ezt a jelenetet, és a következőket mondta, nagyjából tudom csak elmondani, nyilván. Szóval tudja, hogy már itt én eldöntöttem magamban, hogy 2 évet fogok adni magának. De amikor láttam ezt az alázatos bocsánatkérést, úgy döntöttem, hogy felmentem, és nem kapott büntetést. Még a világ életben is, még a világ fiai között is, milyen sokat ér a bűnbánat, a megbocsájtás, a megalázkodás, az alázat, a beismerés, az önmagunk legyőzése, önmagunk felülmúlása. Amikor olyan valamit teszünk, amit nem tudnánk megtenni. Amikor akkor is megbocsájtunk, amikor már nem tudunk megbocsájtani. És ez a kegyelem. Ahhoz, hogy én meghaladjam önmagamat, ahhoz kell a kegyelem. ahhoz kell az Istennek a külön kegyelme. De ő mindig kész arra, hogy ezt megadja nekem. Csak az alázatos szívemet szeretné látni. Mert az alázatos emberre árad a kegyelem, olyan, mint a víz föntről csak lefele tud folyni. Gőgös ember, aki fennhordja az orrát, aki büszke és nem tart bűnbánatot, aki magasan gondolja magát, ahhoz nem ér el a kegyelem. Bár az Istennek is kegyelmezni akar, de nem tudja befogadni a szívébe, mert megkeményítette, mert kővé változtatta. Egyszer valahol hallottam ezt a történetet Teréz anyáról. Egy riporter megkérdezte tőle, hogy Teréz anya, maga szerint mi a legnagyobb probléma, gond az egyházban? És Teréz anya ennyit mondott, én vagyok a legnagyobb gond, a legnagyobb probléma, fiam. És ezt nem azért mondta, mert valami nagyot akart mondani, hanem mert így érezte. Mert tudta, hogy milyen bűnös ember, és hogy mennyire Isten irgalmára szorul, és Isten könyörületére szorul, és hogy Isten nélkül semmi lenne. A szentek nem elégedetlenkedtek, legalábbis akkor, amikor már ebben az állapotban voltak az életszentségnek azon a fokán, magukat tartották a leggyarlóbbnak, és mindig keveselték a büntetést.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta emelkedését a bűnbánat kegyelméről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8